A következő fél órában Molnár Gyula elnökjelöltet kérdezem.
Molnár Gyula az MSZP elnökjelöltje ül itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Mi a mai MSZP három legfontosabb értéke, amit mindenképpen megtart, ha elnök lesz?
Hú, hát így elég komolyan belevágtunk a közepébe. Szerintem az első és legfontosabb állítás mégiscsak azért az, hogy ha három elnökjelölt van, valami változásra is mindenképpen szükség van. De azt mondom, hogy amit mindenképpen értéknek tekintek, az a meglévő hálózata. Tehát ma az ellenzéki pártok közül ez az a politikai erő, amelyik valóban a kis településektől keresztül a nagyvárosokig mindenhol létezik. Szerintem maga az a baloldali érték, amit most ne tekintsünk csak nosztalgikus értéknek, tehát nem feltétlenül nagyon vissza akarok nyúlni a 26 évvel ezelőtti időkre, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy ha az embereket tisztességesen megkérdezzük az életük bizonyos apró kérdéseiről, valójában inkább baloldaliak, mint jobboldaliak, csak most valamiért ez a szó, ez rosszul használom, talán de ciki lett, vagy nem annyira vállalható. Harmadik pedig, amit most talán néha kevésbé látunk, az pedig az, hogy belül képesek vagyunk arra, hogy sokkal inkább összefogjunk akkor, amikor kívül nagy a baj. Néha ezt most nem mutattuk annyira, de azt mondom, hogy szerintem ez egy valóságos és létező érték, amit én szeretnék meg is emelni.
Mi a három legfontosabb hiba, amit mindenképpen kijavítana, ha elnök lesz?
Ha az ember végigjárja a pártszervezetet, már pedig én most végigjártam, nekem ez azért volt különlegesen izgalmas élmény, ha lehet itt egy személyes vallomást is tenni, hogy én tulajdonképpen az elmúlt 3-4 évben önkéntes, idézőleg teszem az önkéntes száműzetésbe vonultam, mert azt mondtam, hogy addig, amíg nem zárulnak le az ügyek, addig én nem akarom a pártomat ezzel terhelni. Tehát egy picit nekem is most új volt az, amit láttam. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy amit az emberek mondanak a tagjaink, az a legfontosabb kritika a kommunikációs történet. Tehát nagyon sokféle dolgot mondunk. Szerintem nagyon sokszor jó mondatokat mondunk, de valamiért a 21. század technikáit nem tudjuk úgy megtalálni, hogy azok eljussanak azokhoz, akik legalábbis fogékonyak lennének arra, amit mi szeretnénk mondani. Tehát, hogyha első helyen ki lehet emelni, akkor azt gondolom, hogy ez a kommunikációs rész. Egy picit ebből következő, és egy talán szélesebb, és az én programomban ez szerepel is, hogy sokkal egységesebb felületet kell tudni mutatni a szocialista pártnak a következő időszakban. Ennek számtalan elágazása van az én fejemben. Ez attól kezdődően, hogy ha valaki meglát egy szocialista politikust a képi világában, a nyilatkozat hátterétől kezdődően, a pártirodák, a kiadványok, a Facebook oldal, a honlap, tehát hogy minden egyes módon az a felület, amit a szocialista párt fel tud mutatni, az nagyon egységes legyen, nagyon világos legyen, sokkal szellősebb legyen, sokkal modernebb legyen, és hogy bár nem készültem erre a kérdésre, de hogy vicces legyek és keretes legyen ez a válasz, ugyanazzal zárom, amivel az előző az előnyöket, ez pedig az, hogy félre kell tudnunk tennünk a belső vitáinkat. Ezt most néhány ügy kapcsán szerintem kimutattuk a külvilág felé, fogunk valószínű ma még erről beszélni, Dunaújváros kapcsán. Tehát miközben nekünk akkor voltak sikereink, amikor képesek voltunk arra, hogy összefogjunk, és képesek voltunk arra, hogy azt az egyszerű alapelvet magunkévá tegyük, hogy az ellenfél mégiscsak kívül van. És bármilyen vitám van belül valakivel, politikai értelemben, máshova teszem a hangsúlyokat, mással működnék együtt, másképp pozícionálnám a pártot, mégiscsak ő az én barátom, mégiscsak ő az én párttársam. Néha ezt az utóbbi időben szerintem picit elfelejtettük.
Kit látna szívesen a csapatában elnökként? Választnál elnök, alelnök, frakcióvezető?
No, ez az a kérdés, ami mindig a legkényesebb a mi pártunkban. Hadd mondjam el azt, hogy amikor én belevágtam ebbe a elnökjelöltségbe, akkor az újság azt írta, hogy Molnár Gyula gondolkozik, dilemmázik, azt hiszem ezt a kifejezést használták, és most őszintén mondom, hogy ez igaz is. És a dilemmám egyik alapvető oka az volt, hogy ha a funkcióban lévő elnök, aki nem követette el hibákat, tulajdonképpen tette a dolgát, stabilizálta a pártot sok minden értelemben. Indulni akar, akkor mindig kérdés az, hogy a kihívók meg mit akarnak. Nincs ma technika. Szerintem Magyarországon a politikai pártokban általában, de a szocialista pártban biztos nincs arra technika, hogy hogyan miképpen kezeljük ezt a helyzetet. Nem akarok kitérni a kérdésre, csak azt akarom ezzel megvilágítani, hogy én nagyon-nagyon kínosan vigyáztam arra az elmúlt időszakban, különösen amíg a jelölti szakasz volt, hogy semmiképpen se beszéljek arról, hogy A jó, B pedig nem jó. Sőt, bizonyos szempontból, hogyha ugye egybe végighallgatják a négy jelöltet a hallgatók, vagy megnézik, akkor látják, hogy én voltam az, aki mindig igyekeztem középen maradni. Tehát beszélek a változásról, de eközben elismerem azt, hogy voltak az elmúlt időszakban értékek. Még egy elvű mondat, aztán megpróbálok rátérni a konkrétumra. Még egy dolog megjelent, hogy én visszahoznám az öregeket. Sőt, ma olvastam, hogy én vagyok a múlt Hiller Istvánnal, ami tulajdonképpen viszonylag vicces gondolatnak tartom, de induljunk ki ebből a helyzetből, hogy ebben a metszetben valakinek ez úgy látszik, hogy én a múltat képviselem. Szóval én tényleg azt mondom, hogy én hitelesen tudom azt mondani ebben a pártban, hogy nem generációváltásra van szükség, hanem azt a korfát, amit mi megjelenítünk. Megjelenítünk a szavazóbázisunkban, és megjelenítünk a politikai személyiségeinkben is, ezt tudjuk érvényesíteni. Tehát sem nem túlfiatalítani, sem nem visszahozni az öregeket kell. Ebből a szempontból én nagyon szeretném, hogyha mind generációs, mind pedig regionális értelemben olyan alelnökök, elnök helyettesek lennének, akik ma körülbelül bemutatják azt, hogy ez a párt mit tud, mit jelenít meg. Tehát, hogy világos legyen kelet-magyar, legyen nyugat-magyar, legyen valamilyen módon közép-magyarországi. Én nagyon szeretném, és ezt konkrétan mondom is Újhelyi Istvánt, aki Európa Parlamenti képviselő, én szeretném, hogyha vállalna komolyabb szerepet szerepet az országos elnökségbe. Én nagyon szeretném, hogyha a vezetésben lenne nő, több nő lenne, akár odáig is elmenve ebben az ügyben, hogy legyen a vezetők között is nő. Ami pedig a választmány dolgát illeti, nekem, ha még lesz erre a lehetőség, bővebben is kifejtem, de én ugye a három nyitás politikáját hirdettem, meg ebben különbözök, azt gondolom, a többi jelöltől, és ebben nagyon fontos nyitás az értelmiség felé való nyitás.
Ez egy külön kérdésünk lesz.
Kérdése. Jó,
ha akkor lehet, maradjunk még a személyek.
Igen, csak azt akarom mondani, hogy ebből a szempontból én nagyon-nagyon fontos, vagy más típusú szerepet szánnék a választmánynak. Tehát ebből a szempontból, hogyha nekem választanom kell a két kiváló jelölt közül, akkor azért teszem a voksomat Hiller Istvánra, mert azt gondolom, hogy amit megcsináltak a professzorok Batthyány körével, azt gondolom a professzorok baloldali Batthyány körével, nyilván nem így kell majd ezt hívni, de meg kell tudnunk csinálni, és erre én Hiller Istvánt kiváló és alkalmas embernek tartom. Viszont azonnal hozzáteszem, hogy ez nem jelenti azt, hogy Botka Lászlóra ne lenne szükség ebben a helyzetben, sőt azt gondolom, hogy én is ahhoz a körhöz csatlakozom, aki azt mondja, hogy egy bizonyos pillanatban, amikor elkezdünk arról beszélni, hogy mi a jövő, a 2018-as jövő, akkor azt gondolom, hogy neki valamilyen komolyabb szerepet kell szánni, vállalnia.
Mi lehet az, mint a miniszterelnök jelölt?
Hát ezt mondom, hogy fogalmazunk most úgy, hogy ha képesek vagyunk tartósan a második legerősebb párt lenni Magyarországon, ha képesek vagyunk tartósan a Jobbik előtt lenni, és mondjuk a kettessel kezdődik a támogatottságunk a teljes magyar lakosságban, akkor gondolom azt, hogy szabad és érdemes beszélni arról, hogy, amit ön most kérdezett, addig viszont azt gondolom, hogy lehet olyan formula, amikor azt mondjuk, hogy a kormányzásra való felkészülésnek vannak személyi, és vannak politikai, technikai mozzanatai. Erről is szívesen tudok bővebben beszélni, hogy mit gondolok ezzel alatt, ha érdekes
lesz. Frakcióvezető, ki volna a legjobban szerint?
Ezt mondtam, aztán nagyon sokan kritizáltak emiatt, mert hogy ezt bizonyos szempontból volt, aki barátságtalan lépésnek érte meg, volt, aki pedig úgy gondolta, hogy én meg akarok itt valakit menteni. Én azt mondom, és ezzel nem változott ebből a szempontból az álláspontom, hogy én a pártelnöki posztra kínálok most csak alternatívát, mert hogy nem vagyok parlamenti képviselő, és nem is leszek, mármint hogy ebben a ciklusban semmiképpen sem, mert hogy azt mondom, hogy a politika centrumát át kell helyezni a parlamentből sokkal inkább az utca felé, és ez nem forradalmi lépést jelent, hanem sokkal inkább ilyen tartalmi technológiai kérdést. És ebből a szempontból azt mondom, hogy a frakciónak van vezetője, aki jelenleg a pártelnök, ez egybeesik, és én örülnék annak, hogyha ő ezt a munkát folytatná. Tehát én addig, amíg ő ebben nem mond mást, világosan, egyértelműen és nyilvánosan, mert informálisan nyilván hallottam már pár jelzést, addig én azt gondolom, hogy én nem változtatok ezen az álláspontomon.
Megtartaná-e a program tanácsot?
Szerintem sokkal kevesebb, most az a politikai időszak következik el, lehet, hogy buta kép lesz, azért most már befejezem, ha már belevágtam, hogy lényegesen lényegesen kevesebb gőzt kell a motorra, és sokkal több gőzt kell a sípokra helyeznünk, és meg is fejtem ezt a képet. Ez számomra azt jelenti, hogy 2 esztendő maradt, és a 2018 az nekem nem egy a választások közül, szerintem ez a választás, mert más Magyarország lesz utána. Ezért azt gondolom, hogy nem belső, egymás belső győzködése és belső folyamatok generálása most következő szakban a feladat. Egy nagyon gyors szervezeti stabilizáció, vagy ha szükségeltetik valamilyen korrekció, most egyébként ilyet nem is tudnék mondani, hogyha nagyon megszorítana, talán akkor, de egyébként nem. És sokkal inkább azt gondolom, hogy kifelé szóló szervezeti lépéseket kell tennünk, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy én, ha lehet választani, inkább vagyok árnyékkormány, bár a szó maga Magyarországon nem értelmezhető, párti, mint belső programtanács párti. Tehát mindazt az energiát, amit adott esetben egy belső programtanácsra fordítanánk, az sokkal inkább úgy gondolom, hogy arra kell folytatni, hogy bemutassuk minden egyes percben, hogy a kormány, az alkotmánybíróság, a médiatanács vagy a választási iroda hogyan hágja át a jogállam kereteit nap, mint nap.
Hogyan alakítaná át a párton belüli generációs és érdekviszonyokat? Mert ezekről sokat cikkezik a sajtó mindig.
Először is hadd mondjam azt, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy nincsenek fiatalok a pártban. Általában egyébként azt mondja, hogy a fiatalok nincsenek a politikában, és azt is pontosan értem, hogy a fiatalok számára az egyrészt másrészt mondatok azok nem nagyon értelmezhetők, tehát sokkal inkább a radikális megoldások felé húznak. Én ma azt mondom, hogy minden egyes közép vagy kis párt szívesen cserélne a mi szavazóbázisunkkal. Mert azt gondolom, hogy egy stabil, kiszámítható, véleményét nem változtató és a szavazásra eljáró szavazóbázisunk van. Tehát miközben olvasom én is, hogy a 18-25 éves korosztályban 3% mindösszesen az MSZP támogatása, és nyilván értelemszerűen a 60 fölötti korosztályban pedig nagyságrendekkel nagyobb. Én azt mondom, hogy most nem csinálnék hirtelen kanyarokat. Tehát ami a politikai felületét illeti az MSZP-nek, a politikai arcélét, a politikai karakterét illeti, ott semmiképpen sem változtatnék, mert azt gondolom, hogy ezt a 2018-as szavazóbázist meg kell tudni őrizni. De nyilvánvalóan az építkezésnek vannak távlati gondolata is, és nyilvánvalóan az alapokat most kell lerakni. Én egyértelműen azt mondom és azt gondolom, hogy politikai értelemben sokkal szellősebb, sokkal fiatalosabb, sokkal modernebb pártot kell csinálnunk, kell helyzetbe hoznunk olyan embereket, akik ma is érdekes módon ott vannak az elnökségbe. Tehát én az utóbbi egy évben, mint önkormányzati ember beültem az országos elnökségbe, én kiváló arcokat láttam ott. Most, ha nem bántom meg őket, akkor meg is említem, bár ugye nem csapathirdetésről van szó, de ott van Beke Karcsi, Márton Roland, fehérvári elnök, vagy Bárány Balázs. Ez kifejezetten érdekes, izgalmas, jó személyiségek, akik viszont valamiért nem annyira látszódnak a politikába. Tehát ezt mindenképpen helyzetbe hoznám őket. Én ifjúsági vezetőből lettem politikus, ugye ezt valószínűleg mindenki tudja, nekem nagy tanítómesterem Kis Péter, aki ugye sajnos már nem lehet közöttünk, és azt gondolom, picit más lenne most a politika, lehetne más a politika, hogy így mondjam, hogyha Kis Péter köztünk lenne. És ezért én szeretném, hogyha a mi társult ifjúsági szervezetünk a szempontból összekapná magát, és valóban előszobája tudna lenni a politikának. Itt viszont tudomásul kell venni azt, hogy egy nagy rész buli, egy nagy rész közösségi élmények, és egy kis rész politika. A közösségi élményekből, velünk maradó emberekből lesz a politika. Tehát én ebből a szempontból azt mondom, hogy kell ebben az ügyben további lépéseket is tenni. Ami a párton belüli dolgokat illeti, én nagyon-nagyon nem szeretem, az nem tudom, mennyire emlékeznek még a hallgatók, vagy ön arra, hogy én voltam magam az 98-2000 környékén, aki ugye belecsúsztam abba a csapdába, hogy valamifajta generációváltást szorgalmaztam akkor a párt fiatal alelnökeként. Akkor is úgy, tehát ma már úgy gondolom, hogy akkor én hibáztam, valamit túl korán is nem helyesen tettem, vagy mondtam ki, de nem látom a tragédiának. Kifejezetten sok fiatal van ebben a pártban, nagyon masszív és erős középgeneráció van, mondjuk azt mondom, végéhez magamat is ide sorolom, és azt gondolom, hogy olyan tapasztalt öregek vannak, akinek én egyáltalán nem szégyellem, hogy támogat. Megszokták tőlem kérdezni, hogy igaz az, hogy ön támogatja Lendvai Ildikó. Igen, és büszke vagyok rá. Mert azt gondolom, hogy Lendvai Ildikó egy nagyon fontos szereplője a magyar közéletnek, a Szocialista Párt elnöke volt, frakcióvezetője volt, és igen, büszke vagyok arra, hogy ő vagy akár Kovács László azt mondja, hogy örülne annak, hogyha én lennék a Szocialista Párt elnöke. Ami a belső dolgokat illeti, hadd mondjam azt, hogy a Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc új kultúrát hozott Magyarországon. Ez az egyetemen a vezérelvű politizálást. Mind a kormányzásban, mind pedig a pártpolitikában egyértelműen azt várja mindenki, hogy legyen egy világos, erős igazodási pont mindenki számára, mert hogy a vezető, zárójelben néhány ilyen vezér, az nyilván bölcs, az nyilván tudja pontosan a megoldást, és majd mi megyünk utána. Az utóbbi években a szocialista pártban ilyen típusú ember nem volt. Nem volt, akihez mindenki tudott volna igazodni, ezért tűnt úgy néha, és ezért lehetett a sajtóban néha arról olvasni, hogy ezek a belső villongások vannak. Én nem tartom magamat annak, aki ezt a szerepet be tudja tölteni. De annak igen, hogy egy olyan csapatjátékos vagyok, akkor, amikor, hogyha hozunk döntéseket, és utána valaki úgy érzi, hogy ebből kilóg. És ezt a kilógását a külvilággal akarja hitelesíteni, azt azt gondolom, hogy nem elfogadható.
De platformoknak, tömörüléseknek ilyetetlen kultúrája van a szocialista párton belül.
Ez tulajdonképpen, hogyha jól csináljuk, és volt, amikor ezt mi jól csináltuk, Hondula idejében, ez tulajdonképpen érték, mert több fele tud nyitni, és ma azt hiszem, hogy talán pont az a legnagyobb baj a politikának, a politikai pártoknak, hogy rajongói táborokra oszlanak, és kevésbé értékalapú választásokra. Nincs átjárás a különböző rajongói táborok között. Nem is lehet ezekkel tulajdonképpen harcolni, ha ma még fogunk adott esetben beszélni a politikai családunkról, akkor itt tudok pár értelmező mondatot ezzel kapcsolatban mondani. Tehát én ezeket a tömörüléseket, platformokat, ezeket megpróbálnám úgy bemutatni, hogy ezek értékesek. Én szerintem nem ezzel volt baj. Szerintem akkor volt baj, amikor valaki kimaradt valamiből, és úgy érezte, hogy kívülről még erőt tud felmutatni. Ezeket kell mindenképpen megszüntetni, és mondok egy taktikai dolgot, amit lehet, hogy nem szoktak pártvezetők elmondani, de most én mégis elmondom, hogy mindig az az izgalmasabb egy politikai párt életében, amikor a tisztújítás fél időben van, és a második ciklus jön össze. És ez a ciklus ráadásul nem csak 18-ig fog tartani, hanem bizonyos szempontból előkészített 2019-et, ami az európai választás, az önkormányzati választás. Most dőlnek el azok, hogy ki indul a 106 egyéni körzetbe, most dőlnek el azok a kérdések, hogy a listán ki hol van, hogy ki lesz a polgármester jelölt, és ki lesz a európai képviselő. Azt gondolom, hogy ennek nagyon komoly nevelő célzata van, és ezt nagyon világossá is szeretném tenni, mind a belső fórumokon, mind pedig, ha oda jutok, akkor nyilván az elnöki beszédben, vagy az első elnöki intézkedésekben, hogy nem diktatúra, de zártság. Nem elnyomása a más véleményeknek, hanem valami fajta racionális, normális működés. Ez kell lenni, ezt várják tőlünk az emberek. Ha nem látják, hogy egységes felületet mutatunk, ha nem látják, hogy világos, hogy mit gondolunk, mit képviselünk, akkor azt gondolom, hogy fognak maguknak más messiást keresni. És ebben hadd mondjak még egy politikai mondatot is. Ha valaki egy pillanatra úgy érzi a szocialista pártról, hogy feladta a 2018-at, akkor el is fogja veszíteni a 2018-at. Tehát én nem fogok készíteni, nem fogok gondolkozni 2018 utáni ellenzéki stratégián, én csak 2018 stratégián vagyok hajlandó gondolkozni, mert az a pillanat, amikor el fog dőlni, hogy hogyan tovább.
Hogyan hozná vissza a párt mögé, mellé, közé az úgynevezett baloldali értelmiséget? Megpendítette már a baloldali professzorok batyát.
Azt látom, hogy egy tisztító tűz végig söpört azért a magyar értelmiségen és a társadalmon, és nagyon egyszerű és világos választási lehetőségek elé kell állítanunk az embereket. Az egyszerű, azt meg is próbálom megfogalmazni, remélem nem feszíti szét a műsor kereteit. Akarja ön, hogy maradjon az, ami most volt az elmúlt 6-7-8 évben, majd amikor ezt először előállítjuk, akkor számmal használjuk. Akkor nincs más dolga, mint hogy maradjon ott a szavazatával. Akarja, hogy az ország még kiszámíthatatlanabb, még radikálisabb, még Európa ellenesebb legyen. Önnek is van pártja. De mindenki más, aki akar, és itt jönnek nyilván azok, amik a választási üzenetek, egy normális ország, egy nyugodt ország, egy békés ország, ahol az unokák visszajönnek, és újra itt dolgoznak, ahol a közbeszerzések, ahol a közszolgálati média, az közszolgálati média, ahol az alkotmánybíróság az alkotmányt védi, akkor szavazzon ide. És a szavazzon ide kérdésében szerintem ez lesz a politika a következő 2 évben. A szavazzon ide definíciója szervezetileg, tartalmilag és személyeiben. És azt mondom, vagy azt kérném az értelmiségtől ebben a helyzetben, hogy nem azt kérem, hogy feltétel nélkül legyen lojális, mint ahogy egyébként mondjuk a jobb oldalon néha látom. Tehát, hogy elvtelenül akár a saját elveit feladva is támogasson döntéseket, hanem egyszerűen mérlegeljen. és döntse el azt, hogy valóban az-e most az értelmiségi teljesítmény, hogy a feketét feketébre festjük, hogy vitriolos tollal be tudjuk mutatni, és ki tudjuk figurázni az egyébként néha sutának, valóban sutának tűnő botladozásokat, vagy pedig azt mondjuk, hogy vissza kell terelnünk az országot egy másik sávba, ahhoz meg kell őket erősíteni, ez adottság, ez egy uriszabóság, itt nem tudunk rendelni mi senkit most, aki van, azzal kell megcsinálnunk, együtt kell működnünk, és aki ebből a dologból kimarad, az először is lemarad, mint a régi reklám szerint, másfelől pedig, aki kimarad, az egyértelműen azt támogatja, hogy ne legyen változás 18-ba. Ha ne legyen változás, pedig arról szól, hogy akkor mi azt üzenjük mindenkinek, az utolsó olcsa le a villanyt. Akár a pártban, akár pedig Magyarországon.
És úgy gondolja, hogy ez egy értelmiséginek eléggé vonzó feladat, hogy ebben részt vegyen?
Én most talán naívnak tűnök azzal is, amikor a civilekről beszélek, meg a szakszervezetről, meg az értelmiségről, de én körülbelül olyan 40 napja jelentettem be azt, vagy 45-50 napja, hogy indulok az elnök kijelölti posztért, és ma azt látom, hogy igen, lenne rá igény. Valamiért mi az elmúlt pár évben túlságosan a saját párt technológiai kérdéseinkkel foglalkoztunk. Elkövettük azt a klasszikus baloldali hibát, hogy amikor ellenzékben vagyunk, akkor pártot akarunk építeni, és nem választást nyerni. Én azt látom, hogy igen, lenne rá igény. Tehát lenne rá igény, hogyha meghallgatnánk, lenne rá igény, hogyha nem mi magyaráznánk el az értelmiségnek, hogy hogyan kell látni a világot, hanem meghallgatnánk őket. Ha azt látnák, hogy azokat, amiket elmondanak, részét beépítjük a napi politikai lépéseinkbe. Azt is látom, hogy a civilek, az a fajta eufória, ami az elején volt, hogy majd a civilek váltják le ezt a kormányt, az elmúlt. Ideig óráig tudnak sztárokat kitermelni, politikai sztárokat, akik aztán az első nagyobb koccanásnál láthatóan megijednek, visszáhúzódnak, hogy valamilyen módon elvesztik azt a fajta erejüket. Ma én bízom abban, hogy mindenki megértette, hogy az utcai politizálás azt jelenti, hogy a civilek tudnak témákat felemelni, társadalmi támogatottságot mellé rendelni, de hatalomtechnikai eszközökkel mégiscsak a politikai pártok rendelkeznek. És ennek a kettőnek valamilyen módon való összerendezése is egy feladat. Higgyel, szerintem, hogyha a politikai pártok nyitottabbak lennének egy picit. A politikai vezetők a 23 órás elfoglaltságok mellett azt mondják, hogy rendszeresen leülnek egyeztetni ezzel a körrel, azt szerintem nagyon sokat segítene.
Gyurcsány Ferenc és a DK szövetségese vagy ellenfele önnek?
Soha nem fogok tudni vizet inni, hogy ilyen rövid kérdéseket tesz fel. Igen. Én azzal váltottam ki a legnagyobb vihart, amikor bejelentettem az indulásomat, és ott én azt mondtam, hogy azt a képet használtam, ami továbbra is szerintem jó képi megfejtése ennek a politikai helyzetnek, hogy a vasárnapi ebédhez legalább üljünk vissza. A politikai családunk. 2006-ban elkezdtünk veszekedni, 10-ben szétbútoroztunk, 18-ra próbáljuk meg odaülni az ebédhez, és kezdjünk el beszélgetni arról, hogy van-e bennünk legalább valami közös. Tudja, nagyon érdekes dolog az, hogy ezt mindenki úgy fejtette meg, hogy én Gyurcsány régi barátja el akarom árulni az MSZP-t, és be akarom lökni a DK markaiba. Miközben senki nem vette azt észre, hogy én az LMP-től az Együtt PM még mindenkiről beszéltem. Mennyivel izgalmasabb vita lenne, mondjuk most már egy Schiffer után ez kicsit lehet, hogy másképp hangzik, már a Schiffer lemondás után. De azzal tulajdonképpen nem foglalkozott senki. Nekem meggyőződésem az, hogy a politikában igenis létezik az, hogy mit gondol a belső világunk, és mit vár el tőlünk a külvilág. Én Dunajváros egyik megfejtésének pont azt tartom, hogy igenis egy mikrokörnyezetben biztosan büntetnek az emberek akkor, ha azt érzik, hogy valamiért nem tisztességes játszmák zajlottak. Tehát én személy szerint nem látok annak alternatíváját, hogy valamilyen fajta együttműködés legyen. Nem használom az összefogás szót, mert az összefogás szót lejárattuk, lejáratták 2014-ben. Én nem is szerettem, hogyha valaki azzal példálódzik, mert az egy rossz példa arra, vagy pontosabban arra jó példa, hogy hogyan nem szabad valamit semmiképpen sem csinálni. Én a következőt gondolom, ha visszatérünk ahhoz a gondolathoz, a szavazzon ide politikai feladatához, akkor azt mondom, hogy kell alapelveket megfogalmaznunk, és az alapelvek egyes, vagy a nulladik pontja az, hogy le akarjuk váltani a jelenlegi kormányt. Ha le akarjuk váltani a jelenlegi kormányt, alá oda lehet tenni azt, hogy megállítani a szélsőjobb növekedését, újra európai politikát csinálni, a gazdaságot, nem támogatás alapú gazdaságpolitikát, növekedést, hanem valódi gazdasági teljesítményeket. Tehát számtalan dolgot a jogállam értelemszerűen, és azt mondom, hogy ez ügyben tárgyalunk, akkor nem az a kérdés, hogy valaki 85 ezer 900 forintos minimálbérben gondolkozik, vagy 95 ezer forintosban, és ezen vitatkozik. Nem az a kérdés, hogy hány, ki hány kiló és ki hány centi, hanem az a kérdés, hogy ebben a célben meg tudunk egyezni, és akkor az egy olyan fajta együttműködés, ami egységesen fel tud lépni. És persze, pontosan tudom én is, két nagyon fontos feltétele van. Mivel MSZP elnök jelöltnek indulok, ezért azt gondolom, hogy ezt egy erős MSZP meg tudja csinálni. A egészen más egy történet, ha valaki 3-15%-os párt tárgyal, és egészen más az, hogyha egy 20%-os fölötti párt tárgyal, mert akkor bizonyos szempontból ajánlatok vannak, és lehetőségek vannak, amiben együtt kell működnünk. A másik pedig egyértelmű, ezt én is tudom, nem vagyok naív, ez a főszereplő kérdése. Egy főszereplő meg tudja határozni ezt a dolgot, de erről már beszéltünk, hogy ezt viszont most mekkorai lenne megnevezni. Szóval nincs gyurcsányfóbiám, nem hiszem, hogy létezik olyan politikai helyzet Magyarországon, amikor aki már volt miniszterelnök, és ilyen módon lett vége a miniszterelnökségnek, újra miniszterelnök lehet. Én ebben nem hiszek, én ezt neki is többször elmondtam. Tehát ebből a szempontból ezt a problémát nem tekintem problémának, ami pedig azt a néhány 10 vagy 100 000 rajongót illeti, aki egyértelműen úgy gondolja, hogy ő tudja megváltani a világot, az azt gondolom, annak tudomásul kell venni, hogy lehet szerepe, de nem meghatározó szerepe. És hadd mondjak még egy valamit. Ezt régebben mondtam, most valamiért háttérbe szorult a mondani valomba, hogy azt a hibát követjük el, hogy mindig az Orbán 2.0-át keresünk. Mindig keresünk egy ugyanolyan agresszív, ugyanolyan kemény, ugyanolyan határozottnak tűnő embert. Miközben szerintem nem ez a megoldás. Ha én háborút akarnék Magyarországon, akkor megint egy Orbán-Gyurcsány vitát akarnék, de nem akarom őket látni még egyszer együtt. Pont az a lényeg, hogy más típusú szereplőkkel, egy sokkal békésebb Magyarország kell, és azt mondom, mi a tiszteletpolitikáját kell, hogy megvalósítsuk, ami az ellenfeleket is tiszteli, de nem megy bele olyan típusú politikai harcba, mint ami jelenleg van.
Köszönöm a tájékoztatást. Molnár Gyulát, az MSZP elnök jelöltét hallották az Inforádióban.